Nagyon! És nem hagyott békét addig, míg az el nem fogadta a pisztolyt, s vadásztáskája zsebébe nem tette. Isten önnel, mondta neki Tímár, s azzal otthagyta őt, és odább ment. Tódor ott állt egy ideig, és utána nézett. Aztán utána szaladt, és megállítá. Uram, még egy szóra! Ön engem új emberré teremtett. Engedje nekem, hogyha önnek valaha levelet írok, e szóval kezdhessem. Atyám! Borzalom és undorodás volt eddig előttem ez a szó. Hadd legyen ezután gyönyörűség és bizalom. Atyám! Atyám! Tódor megcsókolá Mihály kezét hevesen, s azzal elrohant tőle, s a legelső bokornál, mely őt eltakarta előle, hogy nem láthatá többé, leveté magát arccal a fűbe, és sírt. Igazán sírt. Szegény kis Noémi csak ott állt óra hosszat az akácfa alatt, ahol Mihálytól búcsút vett. Teréza utána ment már, hogy felkeresse, aztán ő is leült leánya mellé a fűbe, s elővette kötését, hogy dolgozzék valamit. Egyszer Noémi felriadt. Hallottad, anyám? Két lövés a túlsó parton. Hallgatóztak. Nagy csend volt a rekkenő melegben. Most újra két lövés. Anyám, mi volt ez? Teréza megnyugtatólag biztatá. Vadászok lövöldözgetnek oda át, gyermekem. De Noémi sápat lett, mint az ákácvirágok ott feje fölött, s kezeit nyugtalan szívére szorítva rebegé. Ó, nem! Ó, nem! Ő nem fog visszatérni soha! És aztán olyan nagyon fájt a szívének, hogy miért nem mondta neki azt a rövid kis szócskát, te, mikor olyan nagyon kérte. Fabula uram, mondta Tímár hűséges sáfárjának, az idén nem viszik fel a búzát se Győrbe, se Komáromba.
Hát mi csinálunk vele?
Megőröltetjük itt helyben Lisztnek. Van két patakmalom az uradalomban. Ehhez kibérnünk még 30 dunai malmot. Azok meggyőzik a dolgot.
De iszonyú nagy lisztes bolt kell ahhoz, ahol annyi lisztet eladjunk.
Az is meg lesz. Kis hajókra fogjuk rakni a terhet zsákokban. Azokat felvontatjuk Károlyvárig. Ott ökrös szekerekre rakjuk, s elszállítjuk Triestbe. Triestben készen áll a hajóm, mely a lisztet tonnákra rakva elviszi Brazíliába.
Brazíliába?
Kiállta felijedten Fabula.
De már oda nem megyek.
Nem is szándékozom oda küldeni Fabula uramat. Oda más ember fog menni. Ön csak azt hajtja végre, ami Triestig tart. Az őrletést és a szállítást. A kasznároknak, molnároknak még ma kiadom a rendeletet, s ön távollétemben úgy fog intézkedni, mintha én magam volnék jelen.
Köszönöm a lássan,
mondta Fabula uram, s nagyon lógott a feje, mikor Levetinci úr irodájából eltávozott.
Ez most megint valami óriási nagy bolondság lesz,
mondogatá magában, de úgy, hogy más is meghallhatta.
Brazíliába lisztet küldeni, Magyarországból, hiszen tudom én, hogy mi az a Brazília. Tiszteletes ónódi uram alatt tanultam én geográfiát. Brazília fővárosa Rio de Janeiro. Onnan hozzák a gyapotot, meg a dohányt, a cukrot, meg a kávét. Ott vannak a leghíresebb gyémántbányák. Lakosai indusok, portugálok, hollandusok, anglusok, meg németek. Most tessék ennyi furfangos nép közé még egy magyarnak is elegyedni, és méghozzá lisztet vinni oda, egy olyan országba, ahol erdőszámra teremnek az olyan fák, amiket csak ki kell vágni, s a belseje tele van kész liszttel meg darával. A másik erdőben meg már a kész kenyerek függnek a fákon, csak le kell szedni az érett cipókat az ágról és megsütni. És ilyen országba lisztet küldeni a tengeren keresztül. Először is. Mind megdohosodik, mire odaér. Másodszor. Nem veszi azt ott meg senki. Harmadszor. Soha se látja az a pénzét, akinek Brazíliából kell azt megkapni. Nem megy oda se fiskális, se vicispán. Egy szóval. Ez most megint valami hallatlan nagy bolondság Levetinci uramtól, hanem azért meglássa mindenki, Ez is valami csodálatos jóra fog fordulni, mint minden bolondság, amihez Leventinci uram eddig hozzáfogott, s az a lisztes hajó aranyporral megterhelve fog visszatérni Brazíliából. Hanem azért mégiscsak nagy bolondság, bizaz?
Tökéletes igaza volt Fabula uramnak, Tímár maga is körülbelül egy véleményen volt vele. Ő ezzel a szállítmánnyal, mint egy 100 000 forint áru vagyont kockáztat. Nem új ötlet ez nála. Rég küzdött ő azzal a vágyjal, hogy miért ne lehetne egy magyar kereskedőnek valami nagyobb feladatot is választani, mint örökösen hajót vontatni, búzára alkudni, kedvezőbb alkalom esetén a magas minisztériumok megbízásait elnyerni, országos kiadások csatornáját a maga telkére vezetni, potomárért kamarai jószágokat bérelni, s úgy mellékesen Nobel-passzióból megszorult mágnás uraknak 50%-re pénzt kölcsönözgetni, s ilyen formán egyik nyomorult milliócskát a másik után koldusmódra összekapargatni. Hát, ha egy merészebb, nagyobb, szabadabb pálya is volna egy magyar kereskedőre nézve e kisszerű kalmárkodásnál. Hát, ha lehetne valami hazai nevezetes árucikknek, amiben iparunk kiállja a versenyt, piacot nyitni a világkereskedelem nagy bazárjában. Ez a külkereskedés már régi terve volt. Előre tökéletesítette műmalmait, s építetett Triestben egy kereskedelmi hajót. De a gyors elhatározásnak mégiscsak Noémi volt az oka. Arra, hogy rögtön hozzákezdjen a tervéhez, Krisztián Tódorral találkozása dönti el határozatát. A lisztkivitel mellékes volt már. Fő dolog volt az, hogy Tímár az egész föltekét tegye maga és ez ember közé. Akik látták, hogy heteken át micsoda sietséges munkát végzetett Tímár, hogy utazott egyik malomtól a másikig, onnan megint a hajóihoz, hogy sietteté azokat, amint megvoltak terhelve, rögtön a továbbmenetelre, hogy ügyelt fel saját maga minden szállítmányra, azt mondták, ez aztán a mintaképe egy kereskedőnek. Milyen gazdag úr, vannak igazgatói, ügynökei, biztosai, sáfárjai, felügyelői, ispánjai, és ő mégis mindenütt maga lát a dologhoz, mint a legközönségesebb vállalkozó. Ez érti aztán a kereskedést. Tudták volna csak, hogy miben kereskedik. 3 hét telt bele, hogy az első hajó tonnára vert magyar liszttel megrakodva, készen állt a trieszti kikötőben horgonyait felszedni. A hajó neve volt Pannónia. Szép, háromárbócos Galliote volt. Még Fabula uram is magasztalta, mert ő ott volt a hajórakodásnál. De Tímár nem látta azt a hajót. Még csak el sem ment Triestbe, hogy megnézze a hajóját, mikor az útnak indul. E néhány hét alatt folyvást Pancsován vagy Leventincen tartózkodott. Az egész vállalat a Scaramelli cég neve alatt indult meg. Tímárnak oka volt saját nevét nem kötni hozzá. Csak levélben értekezett a megbízott Scaramelli céggel. Egy napon aztán levelet kapott Krisztián Tódortól, melynek fölbontásakor legelőször is az lepte meg, hogy a levélben pénz van. Egy 100-as bankjegy. Az írott tartalom pedig ez volt. Atyám, midőn ön e levelemet olvassa, én már a magas tengeren vagyok, a gyönyörű Pannónia födözetén, mint a Scaramelli ház braziliai ügynöke. Hálás köszönetemet küldöm önnek szíves ajánlatáért. A bankárház 2 havi fizetésemet előre kiadta. Ebből én 100 forintot küldök önnek azon szíves kéréssel, legyen szíves ez összeget a pancsovai vendéglősnek a fehér hajóhoz átadni. E szegény becsületes embernek ott jártamban, adósa maradtam ezzel. Most köszönettel megfizetem. Az ég áldja meg önt, amiért hozzám ilyen jó volt. Tímár könnyebbülten lélegzett fel. Ez az ember megjavult. Visszaemlékezik régi adósságaira, s azokat megtakarított pénzéből fizeti. Milyen jó érzés egy elveszett embert megszabadíthatni, megmenteni az ellenséget, ki életedre tört, visszaadni őt az életnek, a világnak, a becsületnek, egy világcsalóból becsületes embert alakítani át, a sárba esett gyöngyszemet megtisztítani. Az ős keresztjének korszakába illő erényez. Nemes lélek vagy. Csak az a vádló szó odabent más ne mondana. Gyilkos vagy. Nem annak örülsz te most, hogy egy embert megszabadítottál, hanem hogy egy embertől megszabadultál. És ha annak fogod hírét venni, hogy hajódat az óceánon előfogta egy tavaszutói tornádó, és puszdorjává törve lisztestől, emberestől a tenger fenekére süllyesztette, annak fognál még csak szörnyen örülni? Nem gondolsz te most a lisztiparra, nem a nyereségre és veszteségre, hanem arra gondolsz, hogy ott a Laplata és az Amazon folyók mocsaraiból minden nyáron elővánszorog a rettenetes pusztító rém, a sárga láz, mely mint a tigris leskelődik az újon érkező idegenre. 100 közül 60 áldozatul esik neki, hát ha ez is közöttük lesz, gyilkos vagy! Vagy még inkább megtörténhetik az vele, hogy a könnyelmű, hevesvérű ember abban az országban, ahol a szenvedélyek oly uralkodók, a játékbarlangoknak s a kreol nők szép szemeinek áldozatául esik, meglopja, elvesztegeti a rábízott sok pénzt, bűnös lesz, szökni fog, s akkor is megvan halva rád nézve, meg az egész ismeretes világra nézve. Ez az, aminek te előre örülsz. Gyilkos vagy! Ti már olyan örömet érzett, mint akinek sikerült valakit megölni. Önvádaktól, távol aggodalmaktól izgatóan nyugtalanított örömet. Attól a naptól fogva, mintha kicserélték volna Tímárt, alig lehetett ráismerni. A máskor oly higgadt kedélyű ember minden tettében elárult valami nem szokott nyugtalanságot. Egymással ellenkező rendeleteket adott ki, s elfeledte egy óra múlva, amit elrendelt. Ha valahová elindult, fele útról visszatért, majd megkerülni kezdte az üzletét, s úgy tett, mint aki nem törődik semmi nagy dologgal. Máskor megint oly ingerült volt, hogy mindenkibe beleveszett a legcsekélyebb mulasztásért. Sokszor látták őt a Dunaparton, fél napon át fejét lecsüggesztve sétálni, mint amikor valaki az őrüléshez közelít, s azon kezdi, hogy házától elfut. Máskor meg egész nap bezárkózott szobájába, s nem eresztett magához senkit. Levelei pedig, amiket az ország minden részéből küldöztek utána, ott hevertek halommal az asztalán, felbontatlanul. Az okos ember nem tudott egyébről gondolkozni, mint arról az aranyhajú leányról, akit ott látott a szigetparton utoljára, karját egy fatörzsre támasztva, s fejét karjára csüggesztve. Egyik nap azt határozta el, hogy visszamegy hozzá. A másik nap meg azt, hogy el fogja őt felejteni örökre. Babonás kezdett lenni. Jeleket várt az égtől, az álomlátásból, amik elhatározzák, mit tegyen. Ó, az álomlátások! Mindig azt az alakot hozzák eléje, boldogan és szenvedve, átadva és elveszítve. Azoktól csak még őrültebb lett. Az égből pedig nem jött semmi jel számára. Egy napon aztán rávette magát, hogy megtér okos embernek, dolgai, üzletei után lát, majd azok lecsillapítják lelke háborgását. Odaült levelei halmazához, s elkezdte azokat egyenként felbontogatni. Az lett belőle, hogy mire végigolvasott egyet, elfelejtette, hogy mi volt az elején. Mindig csak azokból a kék szemekből akarta olvasni, hogy mi van azokba írva. Egyszer aztán nagyot dobbant a szíve, mikor egy levél akadt a kezébe, mely súlyosabb volt a többinél. Annak a címiratán megismerte a kéz írását. Az Tímea írása volt. Valami józan hidegség futott át erején. Ez az égből jött jeladás. Ez a levél eldönti lelke harcát. Tímea ír, az angyali jóságú teremtés, a tiszta, hű nő. Egyetlen gyöngéd szava úgy foghatni a férfi kedélyére, mint az ébresztő szózat a mámorálomban alvóra. Ez ismerős vonások eléje fogják idézni a tündöklő mártír arcot, s megtérítik őt újra. Valami súlyos van a levélben, az valami gyöngéd meglepetés lesz, valami emlék. Igen, igen, holnap lesz a férj születésnapja. Ó, ez kedves levél, kedves emlék fog lenni. Mihály gyöngéden nyitá fel a borítékot, felvágta a pecsétet rajta. Legelőször is az lepte meg, hogy íróasztala kulcsa hullott ki belőle. Ez volt az a súlyos tárgy benne. A levélben pedig ez volt. Kedves uram, ön íróasztala fiókjában feledte a kulcsot. Nehogy nyugtalankodjék miatta, utána küldöm. Isten áldja önt, Tímea. Semmi egyéb. Tímár ezt a kulcsot akkor felette íróasztal a fiókjában, mikor éjjel titokban hazatért, s Atali szavai úgy megzavarták agyát. Tehát semmi egyéb, csak ez a kulcs. Semmi más hozzá, csak egy néhány hideg szó. Tímár lehangoltan tette maga elé a levelet. Most egyszerre valami rémületes eszme villant az agyán keresztül. Ha Tímea ott találta íróasztal a fiókjában azt a kulcsot, akkor meg lehet, hogy kutatott is a fiókban. A nők kíváncsiak, s szokták ezt tenni, és ha kutatott, akkor találtott valamit, amit ismernie kell. Mikor Tímár Ali Csorbadzsi kincseit értékesíté, oly előre vigyázó volt, hogy egyes műremekeket nem bocsátott áruba, amik ha a piacra kerülnek, nyomra vezethetnek. Leginkább a gyémántokat adta el foglalat nélkül. Volt a kincsek közt egy gyémántokkal kirakott medáljon, ami egy miniatűr képet rejtett magában. E kép egy fiatal hölgy arca volt, kinek vonásai feltűnően hasonlítottak Tímea vonásaihoz. Ez bizonyosan az ő anyja, ki görögnő volt. Ha Tímea e medáljont megtalálta férje fiókjában, akkor megtudott mindent. Megismerte anyja arcképét, abból megtudta, hogy ez ékszer az apjáé volt, arról rájött, hogy apja kincsei Tímár kezébe kerültek, s arról aztán az egész történetet legombolíthatá, hogy lett Tímár gazdag emberré, s hogy vette meg Tímeát a saját kincsei árán. Ha kíváncsi volt Tímea, akkor mindent tud, s akkor megveti férjét. S nem azt bizonyítják-e a levél szavai? Nem azt mutatja-e maga a kulcs elküldése? Nem azt akarta-e a nő ezáltal tudatni férjével? Ismerlek! Ez a gondolat határozott Mihálynál. Fölfelé induljon-e, vagy lefelé a lejtőn? Lefelé. Mindegy már, azt hitte. A nő előtt már le van álcázva. Ott többé az aranyembert játszani nem lehet. A nagy lelkűt, a bőkezűt, a jótevőt, ott már el van árulva, hogy kicsoda. Már most lehet rohanni lefelé. Most már el volt határozva.